Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket énekeljük a 666. éneknek első 4 versét. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét a Máté evangéliumának a 20. részéből olvasom, a 9-től a 16-os versekig. Jézus azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. A munkások megverték és üres kézzel küldték el. Ezután egy másik szolgát küldött. De azt is megverték, megalázták és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de azt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat. Talán őt meg fogják becsülni. De amikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös, öljük meg őt, hogy miért legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat. A szőlőt pedig másoknak adja. Ideig ez a példázat. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, eljöttünk ezen a vasárnapon, hogy megálljunk te előtted. Uram, jó nekünk itt lenni a te házadban. Jó nekünk itt lenni közösségben te előtted. És ahogy hallgatjuk ezt az ígét, annyira kemény ez a történet, hogy a te szolgáidat, a te prófétáidat elűzték, elzavarták, nem figyeltek a szavukra. Amikor a te egyszülött fiadat adtad, őrá sem hallgattak. Megölték. Uram, egy ilyen kemény világban élünk mi is. De mi szeretnénk a te utadon járni. Szeretnénk hozzád ragaszkodni. Szeretnénk a te igédből tanulni. Szeretnénk odafigyelni a proféták tanítására. Szeretnénk követni Krisztust. Uram, tedd készi a szívünket erre. Szólj hozzánk ma is igéden keresztül. Taníts, hogy a régi történetekből téged megismerjünk, hozzád kerüljünk közelebb és közelebb. Így légy itt, ezen az Isten tiszteleten közöttünk, a te szent lelked által. Uram, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, hogy te irgalommal, szeretettel vársz bennünket. Amen. Igen, hirdetésre készülve énekeljük a következő éneket, a 741-es, ki Istenének átad minden, bizalmát csak beléved.
Bizalmát csak beléleti, az csoda képen őzi itten, és sikaj közli sérteni. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővénye építen. A súlyos gondok
könyvéből olvasom a 31. részből, a 31-estől a 33. terjedő verseket. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyeneket őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, melyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, és szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Jeremiáson keresztül Isten itt két szövetségről beszél. Az első szövetség, amit Ábrahámmal kötött, az ő neki tett ígéreteket, aztán a szövetségkötés, ami ott volt a Sínai hegyen, a pusztában, a 10 parancsolat, hogy tartsák meg a törvényt, és Isten velük lesz. Ezt a szövetséget megszegték, újra és újra megszegték. De Isten azt mondja, hogy lesz majd egy új, amikor a szívükbe írom a törvényemet. Isten tiszteleteken a Bibliának a nagy narratíváját, nagy elbeszélését veszünk sorba, hogy hogyan történtek mindezek, egészen a kezdetektől, Ábrahám kiválasztásától. És eljutottunk odáig, hogy az Ábrahámnak tett ígéretek, hogy egy földet kapnak, nagy népé lesznek, Isten áldását hordozzák a világba. Ezek szép lassan elkezdtek beteljesedni. Két héttel ezelőtt eljutottunk Salamon királyig. Mit látunk? Nagy népé lettek, erős országgá. Övék volt Kánaán földje, Salamonnak megengedte Isten, hogy templomot építsen az ő tiszteletére. Azt mondta, kérhetsz bármit, Salamon bölcsességet kért, és azt, hogy adjon neki olyan szívet, engedelmes szívet, hogy jól tudja vezetni Isten népét. És Salamon mindezt megkapta Istentől, és fantasztikusan indult az ő királysága. De aztán azt látjuk, hogy ahogy ő megerősödött ebbe a királyi szerepbe, egyre inkább megszűnt benne az Isten iránti figyelem, már nem volt annyira alázatos. Felépült a templom, gyönyörű templomszentelési imádságot mondott, elindult a templomi kultusz ünnepélyesen, szépen, palotákat épített, virágzott a kultúra, de közben az országban megmaradtak azok az áldozó halmok, ahol különböző bálványoknak áldoztak az emberek. Ahhoz, hogy ezek a hatalmas nagy építkezések menjenek, Salamon király nagyon nagy adókat vetett ki. Kényszer munkára fogta az embereket. Meg volt adva, mikor, honnan, kinek kell jönni építkezésekre ingyen dolgozni. Nagy pompa között feleségeket hozatott, rengeteget, idegen országból. Voltak első rangú feleségek, meg másodrangú feleségek. Nem úgy választott feleséget, hogy az Istennek tetsző legyen, hogy az ő népébe tartozzon. Ezek a feleségek hozták az idegen kultúrát, az idegen istenek tiszteletét is. Tehát azt látjuk, hogy amilyen gyönyörűen indult Salamonnak az élet, a királysága, annyira egyre inkább a hatalom, a gazdagság eltántorította őt Isten vezetésétől. Nem maradt következetesen Isten útján. És ennek aztán meglett a következménye. Időszámításunk előtt, vagy ahogy Krisztus előtt, 931-ben meghalt Salamon király, és ő utóda Roboám lett a következő király. És jöttek az emberek, és kérték, hogy könnyítsen ezeken a terheken, a kényszermunkán, az adókon. Roboám, Salamon fia, tanácskozott a bölcsekkel, hogy ti mit tanácsoltok, mit mondja. Bölcsek azt mondták, hogy na vajon keménykezű király volt, apád, könnyíts ezeken a terheken. Az emberek már nem bírják. Roboám tanácskozott a fiatalokkal is. Fiatalok azt mondták, ó, hát nagy király akarsz lenni, vegyed komolyan ezt a hatalmat, uralkodják, ne könnyíts ezeken a terheken. Ezek után aztán Roboám azt mondta, a kis ujjam is vastagabb apám derekánál. És kemény törvényeket vetett ki ő is. Ennek az lett a következménye, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy nem. Ők nem kérnek ebből a királyból. Hiába Istennek az ígérete, Dávid, Salamon leszármazottja, akihez Isten nagy ígéretei kötődnek, na ők ebből nem kérnek. És ketté szakadt az ország. 10 törzs a 12-ből maradt északon, ők lettek az Izrael, a déli törzs, ahol Jeruzsálem volt, maradt 2 törzs. Ott uralkodhatott tovább Roboám. Az északi részen Jeroboám lett az új király. Tehát ketté szakadt az ország. Mind a két ország, mind a két rész innentől kezdve sokkal sebezhetőbb. Jeruzsálemben ott volt a templom. Folyt tovább is az Isten tisztelet. Az északi ország részben, akik hűségesek akartak lenni Istenhez, nekik is el kellett menni délre, Jeruzsálembe, Júdába, abba az déli ország részbe, hogyha Istent akarták imádni, hozzá akartak imádkozni. Nyilván ez nem tetszett ott a királynak, ezért aztán azt mondta, hogy építsenek 2 oltárt Istennek, Dánban és Bételben. És ezeken az oltárokon Istennek lehet majd áldozni. És aranyborjú szobrot készített. Lehet, hogy sokaknak ismerős az a történet, hogy régen, amikor a Sínai hegynél Isten adta a 10 parancsolatot és szövetséget kötött velük, és ő fönt volt, Mózes fent volt a hegyen, addig a nép már várta, hogy nem jön Mózes, készített magának Istent egy aranyborjút. Ugyanezt a szörnyű bűnt ismétlik meg itt is. Dánban és Bételben van 2 aranyborjú, oda lehet menni Istent imádni. Állandó visszáll és ellentét van a 2 ország közt, majdnem katonailag is egymásnak mennek, de aztán jött egy prófét, aki figyelmeztette őket, hogy ezt azért nem. Azt látjuk, hogy mindez idáig a királyok figyeltek Isten vezetésére. Saul, Dávid, Salamon, azért fontos volt, hogy Isten mit mond. Ezek a királyok már nem. Hatalmuk van, gazdasági rendszert építenek, kormányzatot alakítanak, igyekszenek jól uralkodni azon az országon. Ővék a hatalom, a politikai befolyás, a gazdasági hatalom, szövetségeseket keresnek. A saját fejük után mennek, már véletlenül sem keresik Isten akaratát. És olyan érdekes, hogy olvassa az ember a királyok könyvében, a krónikákat, ott van sorban mindegyik király után, majdnem mindegyik, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ennyi. Ilyen summás ítéletek. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ugyanúgy, mint elődei. Alig akad olyan király, aki figyelt Isten vezetésére. És Isten újra és újra prófétákat küldött. Az északi területen Illést, Elizeust, aztán voltak azok, akik le is írták a proféciáikat, vagy akik már felmaradtak, Hósás, Ámosz, Mikeás, Joel, Ezékiel, stb. Egy csomó profétát. Hallgattak rájuk az emberek? Hát nem nagyon. Sem a királyok, sem a köznép. Ahogy az elején felolvastam a szőlőmunkások példázatát, ez erről szól. Jöttek a proféták, számon kérték, hogy Isten mit vár el tőletek, bebörtönözték őket, kidobták őket, megverték őket, melyik hogyan. Szinte semmi eredménye nem volt az ő tevékenységüknek. Az a cél, hogy Isten népe, világosság legyen a népek között, egyáltalán nem teljesült. Tehát az Istennel való szövetségben való élet, ez már fel sem merül. Nem is gondolkodnak ebben. Tehát látjuk, hogy ott vannak a proféták, nagyon kevesen vannak azért, akik hűségesek Istenhez, de nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a sok-sok egyéb Istennek az imádata között csak egy opció az, hogyha valaki a teremtő Istenhez, a szabadító Istenhez hűséges. Imádtak ők mindenféle bálványokat, szobrokat, én nem tudom miket. És a proféták folyamatosan figyelmeztetnek, hogy Isten meg fog benneteket büntetni ezért. És 722-ben, 3 év után Asszíria elfoglalta az északi országrészt, Izraelt. Fogságba viszik Izrael lakosságának az előkelő rétegét, csak az egyszerű földművesek maradnak. Idegen helytartó kerül a föléjük. Tehát azt látjuk, hogy itt a 10 törzs egyszerűen elveszik az asszír birodalomban. Marad a déli királyság Júda. Itt is hasonló a helyzet, mint Izraelben, de egy picikét azért árnyaltabb. Salamon utódai uralkodnak, akihez Isten ígérete kötődik, hogy majd áldást hoz erre a világra. 2 olyan király van közöttük, aki Isten akaratára figyel. Az egyik Ezékiás volt, a másik Jósiás. Jósiás még kisfiú volt, 8 éves volt, amikor király lett. Hát nyilván gyerekként még azért nem ő segít, tehát voltak felügyelők, akik segítették, meg vezették, de aztán egyre komolyabb férfivá nő, ez a kisfiú, megerősítette az országhatárokat, felújítatja a templomot, 18-20 éves lehetett, amikor templom felújítása közben egyszer csak találnak az egyik kamrába elrakva valahol egy réges-régi tekercset. Kinyitják, elolvassák, és döbbenten látják, hogy ezek Istennek a törvénye, Istennek a parancsolatai. Ilyen szinten elfeledkeztek az Istenről. Tehát ott régen Isten szövetséget kötött velük, és ez a nép megkapott mindent. Ország lett, nagy nép lett. Fogalma sincs már, hogy miből indultunk, honnan jöttünk, miért kaptuk ezt az egészet Istentől. Elfelejtették. És elolvassák ezt a törvényt, és megdöbbennek. Jósiás király böjtöt hirdett. Azt mondja, hogy na itt az ideje, hogy megbánjunk mindent, hogy visszatérjünk Istenhez. És elkezdi kitakarítani az országból az áldozóhalmokat, a bálványokat, elindul az Isten tiszteletnek újra komoly, szent tisztasága, komolyan veszik. Aztán Jósiás király meghal, és minden megy tovább a réginek. Nagyjából Jósiással egy idős, egy másik fantasztikus ember, nagyjából ugyanabban a korban született, Jeremiás. Jeremiás is nagyon fiatal, amikor Isten őt kiválasztja és elhívja. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. Mielőtt világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Tehát Isten itt ad valakit, aki már a születése előtt arra született, hogy próféta legyen, Isten igéjét hirdesse, nem csak Júdában, Izraelben, hanem a népek között. Jeremiás azt mondta, Uram, hiszen én nem értek a beszédhez, fiatal vagyok. Az Úr azt mondta, nem mondd, hogy fiatal vagy. Menj, ahova küldelek, hirdesd, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, és megmentelek, így szól az Úr. Jeremiás ezt írja, ezután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plantálj. Tehát ebben a nagyon eltávolodott, nagyon Istentől eltávolodott életben, világban ez a feladata, kigyomlálni, lerombolni mindent, ami rossz, ami Isten ellenes. És ha ezt mind lerombolta, kigyomlálta, akkor lehet elkezdeni valamit visszaépíteni, új dolgokat elültetni. Jeremiás 40 éven keresztül volt próféta, 4 király, egymás követő király idejében. Kezdettől fogva a halált, a pusztulást, az összeomlást kellett neki hirdetni. Isten olyan üzenetet bízott rá, ami számára is iszonyatosan nehéz volt. Mert szerette ezt az országot, szerette ezt a népet. És látta, hogy abszolút semmi nem hat rájuk. Hirdette azt, hogy Isten el fogja pusztítani ezt a népet. Küld majd olyan ellenséget, aki elsöpör benneteket. Meg kell térnetek, meg kell változnotok. Hallgattak rá a csodát. Bebörtönözték, kalodába zárták. Szépen megkérték, hogy fogja be a száját. Csúnyán megkérték, hogy fogja be a száját. Cisztárnába dobták. 598-ban bekövetkezett, amiről Jeremiás beszélt. Közben ott keleten hatalomváltás történt, asszírokat legyőzték a babiloniak, Izraelt még Asszíria vitte fogságba, Júdát már Babilon, jött a Nabukadnezár királynak jöttek a seregei, elfoglalta Jeruzsálemet, kifosztották a templomot, a város előkelőségeit, a királyt is elvitték Babilonba, maradtak még Jeruzsálemben, állt a templom, maradt tovább a város, de egy olyan királyt, közülük való királyt ültetett oda, Cidkiját, akinek az volt a feladata, hogy Babilon érdekeit szolgálja ebben az országban. Jeremiás figyelmeztette őket, hogy engedelmeskedjenek Babilonnak. De Cidkiá megpróbált más szövetségeseket keresni, megpróbált szervezkedni, hogy lerázza magáról a babiloni hatalmat. És akkor itt volt 11 év, amikor ott van egy Babilónia által kinevezett király, aki egyébként le akarja vetni ezt a fogságot, ezt a hatalmat maga fölől. És hát ott vannak körülötte, a templom körül is, olyan papok és olyan hamis próféták, akik őt biztatják. Azt mondják, hogy bíz az Úrban, ki fognak szabadulni a foglyok, vissza fognak kerülni a kincsek a templomba, Isten majd megszabadít bennünket. Jeremiás azt mondja, nem. A bűneitek miatt nem fogtok megszabadulni. És ezt hirdeti 11 éven keresztül, és a király föllázad, Babilon jön és elsöpri ezt az országot. Próbált Szidkia király Egyiptommal szövetséget kötni. Úgy, ahogy próbáltak egyezkedni, de aztán Egyiptom nem menti meg őket. Nem áll melléjük szövetségesként. És amikor jön a babiloni hadsereg, aztán hatalmas kegyetlenséggel, sokan elmenekülnek Egyiptomba. Jeremiás nem akar velük menni, de őt is magukkal viszik. Ebbe a köztes időben, ebbe a 11 évben volt az a történet, előbb kellett volna mondanom, de kifelejtettem, amikor Jeremiás egyszer megcsinálta azt, hogy egy jármót vett a nyakába, amiben ökröket szoktak befogni. És ezzel ment az utcán, az emberek közé, és azt mondta, hogy Babilon így fog a ti nyakatokba jármot rakni, az ő igáját, ha nem tértek meg, és nem változtok meg. Erre jött Hananiá, aki profétának tartotta magát, és összetörte ezt a jármot, amit Jeremiás a nyakába vett. Azt mondta, hogy 2 éven belül kiszabadulnak a foglyok, visszatérnek, visszakerül a templomból elrabolt kincs, itt gyönyörű, Isten vigyáz ránk, jót akar nekünk, minden szuper lesz. De így szólt az Úr, ezt mondta Jeremiás, így szól az Úr, faljármot törtél össze, de vasjármot csináltál helyette. Mert ezt mondja a seregek ura, Isten, Izrael Istene. Vasigát teszek mindezeknek a népeknek a nyakába, hogy Nabukadnezzárt, Babilónia királyát szolgálják. Tehát Hananiá azt érte, hogy minden rendben lesz, de Jeremiás azt mondja, hogy nem. És közben viszont volt egy levél, hogy Jeremiás írt egy levelet azoknak a foglyoknak, akik már ott voltak Babilonban. Nem biztatta őket, hogy hamar visszakerültök, hanem azt mondta, így szól a seregek ura Izrael Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vittem Jeruzsálemből Babilonba. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok, leányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek fiúkat és leányokat, szaporodjatok azon a helyen, és ne fogjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vittelek titeket. Imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti életetek is. Tehát számoljanak azzal, hogy hosszú távon ott maradnak. Ott kell megélni az Istennel való hűséget, Istenhez való hűséget. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták, a jósok, akik köztetek vannak. Ne hallgassatok álomlátok álmaira, mert hazugságot profétálnak az én nevemben. Nem én küldtem őket, így szól az Úr. Majd ha letelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom a jót, melyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Jólétet, és nem romlást tervezek. Reményteljes jövő az, amelyet nektek szánunk. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem, hogy megtaláljatok, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek titeket minden nép közül. Mindenhonnan, hová csak szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek titeket. Látjuk, hogy azért ez nem egy teljesen örömteli kilátás. Azzal indul, hogy 70 évet kell leülni számüzetésbe, fogságba, idegen fennhatóság alatt. Tehát Isten nem azonnali szabadulást ígér, hanem egy nehéz utat. De azt ígéri, hogy ezen a nehéz úton velük lesz. Tanuljanak meg a nehéz helyzetbe küzdeni a fennmaradásért. Az identitás megőrzéséért. Reménnyel előre tekinteni, hogy ők továbbra is Isten kiválasztott népe. Amit a jólétben, a királyságban, a szabad országban nem éltek meg, nem voltak rászorulva Istenre, ezért azt gondolták, nem is kell. Itt most rászorulnak Istenre. Csak ő tudja megtartani. És ebben elindul egy mélyebb vallásosság. Tehát megjelenik az ígéret, hogy a hosszú idő után vissza fognak térni, de ezt a hosszú időt nem lehet Isten nélkül végigküzdeni. Közben Cidkiá királlyal sokan Egyiptomba menekültek, és magukkal vitték Jeremiást is, aki ezt nem akarta. Az az érdekes, hogy Egyiptomban a történészek találtak egy templomot, ami teljesen ugyanúgy néz ki, mint a Jeruzsálemi templom. De semmi más történelmi adat, semmi más régészeti kincs nincs onnan. Tehát egy pici része ennek a népnek Egyiptomba menekült, de ott nem tudta megőrizni az identitását, nem maradt meg. Valószínű túlélték, valószínű ment tovább az életük, beilleszkedtek abba a társadalomba, de nem maradtak meg Isten szövetségében. Akik vállalták azt, amit Jeremiás is hirdetett, hogy igen, most ez a fogság ideje jön, de Isten ott is veletek lesz, azok megmaradtak Istennel való szövetségben. Amikor 587-ben jött a babiloni támadás, tehát volt egyszer 598-ban, akkor még úgy, ahogy maradt valami, és 587-ben jött az a támadás, ami teljesen elsöpört az országot. Földig rombolta a várost, lerombolták a templomot, kőkövön nem maradt. És ekkor történt az, hogy a fogságban is reményt adott Jeremiás prófétának, más prófétának is az ígéretei. Hogy de igen, azért kaptuk, mert Isten büntet bennünket. Megérdemeltük. De Isten velünk van. Tehát Jeremiás a végén arról is beszél, hogy Isten visszahozza Júdát és Izraelt. Meghallgatja bűnbánattal elmondott imádságokat. Újra örülni és vigadni fognak. És itt van egy gyönyörű szép profécia. Eljön az az idő, így szól az Úr. Amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amit őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, melyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Istenük leszek, ők pedig az én népem. Így szól az Úr, megbocsátom bűneiket, nem gondolok többé vétkeikre. Tehát akkor ott a fogságban elkezd kibontakozni valami. Megjelenik az az ígéret, az új szövetségnek az ígérete. Ez az új szövetség, ez nem független a régitől. Tehát Ábrahám utódaiból alakult ki az a nép, akivel Isten szövetségben van. Számukra ígéri ezt a folytatást. A régi szövetségnek a törvény volt az alapja. De ahogy arról később Pál apostol is írt, a törvény betű szerinti megtartása nem hoz üdvösséget. Mert hogy egyébként nem is tudnánk maradéktalanul ezt betartani. Az ókori Júdában meg se próbálták betartani ezt a törvényt. Így pláne nem működik egy szövetség. Isten azt ígéri, a törvényemet a szívükbe írom, megbocsátom vétkeiket. Jézus Krisztusban jött el, ez a teljes megbocsátás. A bűneinket ő hordozta. Ma is ezt látjuk, hogy vannak, akik igyekeznek mindent szabálynak megfelelően megtartani. És ha ez többé-kevésbé sikerül, akkor azt gondolják, hogy oké vagyok az Isten előtt. Nekem jár az üdvösség. De ez nem így van. Csak Krisztus által van üdvösségünk. Ebben a szövetségben általa lehetünk szövetségben Istennel. Pál apostol azt mondja, szívünkbe áradt Isten szeretete. A nekünk adott Szentlélek által. Ez a szívbe írt új szövetség, amiről Jeremiás már a 6. század elején beszélt. Ez az, ami Jézusban jött el. És ennek a szövetségnek vagyunk mi is a részesei, Isten szeretett gyermekei. És a mi életünkben is vannak nehéz szakaszok. Van, hogy egész hosszú időszak, amitől azt érezzük, hogy ez nehéz, hogy ezt nem győzöm, hogy annyi minden terhel, hogy szükségem lenne Isten szabadítására, hogy tegye már könnyebbé. Ahogy a 70 év fogság nem volt egy könnyű idő. De a nehéz időszak nem jelenti azt, hogy bajban, nehéz helyzetben nincs velünk az Isten. Nem jelenti az ő szeretetének a hiányát. Sőt, azt jelenti, hogy ő nehéz helyzetünkben is velünk van. Reményteljes jövőt ígér. Szabadulást a gondokból, a nehézségekből. Próbatételekben, nehéz időszakokban próbára tevődik a hitünk is, hogy vagy megfogyatkozik, belekeseredünk, lázadunk az Isten ellen, hogy Uram, ezt miért, ha te vagy, akkor miért engedted? Vagy nehéz helyzetben megerősödhet az is hitünk, megerősödhet Isten felé a bizalmunk, amikor tudjuk, hogy igazán az ő kegyelme az egyetlen, amire igazán számíthatunk. Amen.
Legyen a mi hangunk kedves illat, legyen olyan, mint egy áldozat. Dicséretünk töltse be templomodat, hallelujját zengve boldogan. Szent vagy, szent vagy, minden ható úrunk. Szent vagy, szent vagy, minden ható Istenünk. Legyen a mi hangunk kedves illat, legyen olyan, mint egy áldozat. Dicséretünk töltse be templomodat, halleluja, zengve boldogan. Szent vagy, szent vagy, minden adó úrunk.
Drága mennyei atyánk, hozzád jövünk most. Te ismered az életünket. Látod a nehézségeket, a gondokat, a problémákat. Uram, kérünk, hogy segíts reményt látni a nehéz helyzetekben. Uram, te ismered az életünket. Látod az örömteli pillanatokat, a jó dolgokat, a vidámságot, az örömet. Uram, neked adunk hálát minden ilyenért. De hatalmas Isten vagy, szent és hatalmas Isten. Kérünk, őrizd meg bennünket mindig a te utadon. Segíts, hogy a nehéz helyzetek ne keserítsenek el. Hogy az örömteli boldog pillanatok ne távolítsanak el tőled. Uram, köszönjük a te szövetségedet. Formáld a mi szívünket, őrizd meg bennünket a te szövetségedben. Olyan hálásak vagyunk azért, hogy te szeretsz bennünket, hogy te a szeretetedet kiárasztott közénk, hogy a te szeretetedet adod a szívünkbe, hogy tudhatjuk azt, hogy hozzád tartozunk, hogy nálad biztonságunk van, hogy nálad a legnagyobb gondok között is tudjuk, hogy de te megőrzöl, te velünk vagy. Hanem ha tudjunk ezzel az örömmel, ezzel a biztonsággal tovább menni, hétköznapokban, hétköznapok küzdelmeibe, örömeibe, bánataiba. Uram, hadd tudjuk a te szeretetedet továbbadni másoknak. Amen. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztus hatalma kívánságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk a helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, hogy a szokásos rendben meg lesznek tartva. A konfi foglalkozás, kedden alfa kurzus. Hirdetem a táborokat, hogy több tábor is lesz a nyáron. Lesz az első június 30-ától július 4-ig, tehát gyakorlatilag július első hetében lesz az alsó tagozatosoknak kintan tábor itt a gyülekezeti teremben. Július 2. hetében 7-től 11-ig lesz a 6-tól 8-osoknak. Ugyanúgy ilyen egész napos, hát ilyen napközis foglalkozás, tehát nem úgy tagos tábor. Hasonlóan az alsósokéhoz, ma ahogy ez minden évben szokott lenni, most lesz a felsősoknak is, tehát július 2. hete 7-től 11-ig. És lesz Kerkafalván gyerektábor, ez már a 3. hét, 14-től 18-ig. Ezt az egyházmegye szervezi, és akkor ez már ottalvós tábor, 32.000 forint. Nyilván egy tábor ennyiből nem jön ki, tehát ezt az egyházmegye támogatása ezen rajta van. Erre is lehet jelentkezni, akik erre jelentkezni akarnak, akkor minél előbb érdemes rá jelentkezni, mert beszoktak telni a helyek. És akik már évről évre járnak, ők szeretnek menni, és ezért erről tudok majd jelentkezési lapot adni. Jó, és lesz még egy nagy ifjúsági program Zánkán, csillagpont, ifjúsági találkozó, ez is július 3. hetében van. Arra viszont interneten keresztül lehet jelentkezni, be lehet jelölni, hogy ki milyen étkezés, szállás, stb. Ez is egy nagyon nagy izgalmas kaland. Az viszont egy ilyen országos, több ezres tábor. Jó, hirdetem még, hogy Babamama kört, Anyuka klubot szeretnék indítani, március első és harmadik hetében lesz szerdán délelőtt. Erről majd még megy ki információ az érintetteknek. Hirdetem az adakozást. De rátekintve a gyülekezet anyagi helyzetére, rengeteg számlát kellett kifizetni az utóbbi időben. Dorékkal beszélgetünk, hogy most már valami fizetési stoppot kell bevezetni, vagy kifizetési stoppot. Mert hogy igen, vannak költségei a gyülekezetnek. Egyrészt a gázszámlák meg hasonlók, amik igen magasak, másrészt építkezéssel kapcsolatban is egy statikusnak a megrendelése, vagy hasonló dolgok, ezek is komoly költséget jelentenek. Közben vettünk egy új projektort, aminek nagyon klassz, nagyon erős fénye van. Ez egy hangszeres pályázatból tudtuk ezt a projektort kifizetni. Még veszünk a pályázathoz basszusgitárt, erősítőt, hasonlókat. Ez külön költségvetésből megy. Tehát ez nem a gyülekezetnek a számlájára történt, viszont nagy öröm számunkra, hogy ezt itt használhatjuk. És szoktuk használni, fogjuk használni alfa kurzuson is. Tehát hirdetem az adakozás lehetőségét, egyrészt a adakozós kosárba építkezésre, felújításokra, a perselyben pedig a gyülekezetnek az aktuális kiadásaira, rendszeres kiadásaira. Illetve bátorítunk még mindenkit, hogy be lehet szállni abba a körbe, akik havi rendszeres összeggel támogatják a gyülekezetet, ez tervezhetővé is teszi a költségeket. Tehát jó, hogyha havi kiadásaink vannak, havi bevételek, ezt így valahogy be tudják hozni. Isten áldása legyen a gyülekezetünkkel, záró énekként énekeljük a 775-ös dicséretet. Jézus a mi oltalmunk erősségünk.
Jézus a mi oltalmunk erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégsem élünk. Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne Jézus. Ez a földszét túlölik, minden megye romlik, de egy győzik a örké áll, majd nézik a tenger, gyilkolacsok fejben, mindig mégsem állt a halál. Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégsem élünk. Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk él az ellenség, benne Jézus. Eladunk már minden örömet,
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.